Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét az apostolok cselekedetei írott könyvnek a 13. fejezetéből. Hosszú lesz az ige szakasz, úgyhogy aki előtt van Biblia, azt kérem, hogy nyissa ki, segíteni fog követni, hogy ne vesszen el a szövegben. Apostolok cselekedetei 13. fejezet. 13. verstől a 14. fejezet 7. versével bezárul.
Aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a Pamfiliai Pergébe, János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a Pizidiai Antiókiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a proféták felolvasása után a zsinagoga előjárói odaküldtek hozzájuk, és azt üzenték nekik. Atyám fiai, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Pál felállt, intett a kezével, és ezt mondta. Férfiak, izraeliták, akik az Istent félitek, halljátok. Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, és nagyjátette a népet, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezette őket onnan. Aztán közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztában. És miután eltörölt 7 népet Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez mintegy 450 évig tartott. Ezután bírákat adott nekik egészen Sámuel prófétáig. Ekkor királyt kértek maguknak, az Isten pedig Saul, a kisfiát, a Benjamin törzsébe való férfit adta nekik 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta. Megtaláltam Dávidot, Issai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül támasztotta Isten ígéret szerint Izraelnek üdvözítőjű Jézust, miután János előre, még az ő eljövetele előtt hirdette Izrael egész népének, hogy térjenek meg és keresztelkedjenek meg. Amikor pedig János bevégezte pályafutását, így szólt. Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Atyám fiai, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és a hozzátok csatlakozott Isten félők. Ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és a proféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, betöltötték azáltal, hogy elítélték őt. Bár semmiféle halálos büntetésre méltó okot nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról, és sírba tették. De az Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúja nép előtt. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is, fiam vagy te, ma nemzettelek. Az pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg. Nektek váltom be Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szól, nem engeded, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert miután Dávid a maga nemzedékében az Isten akarata szerint szolgált, meghalt és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul, atyám fiai, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvény által nem igazolhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok tehát, hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által. Lássátok meg ti gúnyolódók, és ámuljatok el, és semmisüljetek meg. Mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is hirdessék nekik ezeket a dolgokat. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk és bíztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondták Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr. Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, mindjárt hívővé lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. De a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és szent lélekkel. Ikóniumban történt, hogy együtt mentek be a zsidók zsinagógájába, és úgy szóltak, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívővé. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis elég sok időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A város népe azonban meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások meg az apostolokkal tartottak. De a pogányok és zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket. Ők azonban ezt megtudva elmenekültek Likónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, és ott hirdették az evangéliumot.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Milyen nagy dolog, mennyi édesatyánk, hogy megint előtted állhatunk együtt. Milyen nagy dolog, hogy nem az otthon magányában kell lenni a bezártságban, hanem újra találkozhatunk, és hogy hozzád jöhetünk. Nem mintha te ne lennél velünk otthon, de mégis köszönjük a közösséget, ami a nevedben van. Köszönjük a szeretetet, amelyik téged kísér. Ahol téged hívnak segítségül, ahol téged hirdetnek, ott mindig közösség gyűlik. Áldott légy, Urunk, hogy mi ebben most részesek lehetünk, és kérünk téged, hogy valóban lélek által hadd legyünk részesei. Köszönjük a közvetítő eszközöket, hol a képernyőt, most pedig itt az Isten tiszteleten a személyes jelenlétet, de Urunk, leginkább arra vágyunk, hogy te légy velünk, hogy az emberi hangon túl téged halljunk, hogy ne csak a mikrofonokon keresztül, a hangszórókon keresztül szólalj meg, hanem lélek által szólalj meg közöttünk és bennünk, és hogy a te hangod az életet fakasszon, életre szüljön, ahogy az édesanyja szüli a gyermekét, úgy szülj bennünket újjá, kérünk, úgy védj körül gondoskodásoddal most. Köszönjük gyengétségedet, kegyelmedet, irgalmadat. Csodálunk téged, Urunk, és kérünk, szentelj meg minket élő igéddel, lelkeddel, Jézus nevében. Amen. Testvérek, az előbb felolvasott igeszakaszból két verset olvasok újra, a 13. fejezetéből az apostolok cselekedetei írott könyvnek 38. és 39. versét. Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvény által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Nagy dolog, hogy jöhetünk, viharzik a szél, esik, nem baj. Nagy dolog, hogy itt lehetünk és együtt lehetünk. Egy másik utazásra is hívlak most benneteket, mert benne vagyunk ebben a bibliai utazásban, az apostolok cselekedeteiben. És erről a mostani szakaszról nekem a múzeumlátogatás jutott eszembe. És minden bizonnyal mindannyiunknak vannak olyan élményei múzeumokról, kiállításokról, amiket nem felejtünk el, évek, évtizedek távlatából sem. Ezek persze nem a kamaszkori gimnazista kirándulásaink, ahol a társaság sokkal izgalmasabb, egymás sokkal izgalmasabb, mint az, hogy végigböngészünk, hogy ott mi van kiírva. Ezek inkább a felnőttkori kirándulásaink, amikor valamire rácsodálkozunk, ami valami megragad, ami magával víz bennünket, bevonz, oda kényszerít bennünket. Hogy mire gondolok? Arra, amikor egy festő néz meg egy kiállításon egy képet. Neki az nem egy nagy művészeti alkotás, neki az technika, ott nézi az ecset vonásokat, nézi a rétegeket, nézi, hogy keverte a színeket, hogy érte el a hatást. Amikor egy zeneszerző hallgat egy zenedarabot, hogy nem csak a harmóniákat nézi, hanem az építkezést nézni, a kezdést, a végpontot, az utat, amit végigjár. Amikor egy zenész hallgatja az előadást, hogy oldja meg, hova teszi a hangsúlyt, technikailag hogy oldotta azt meg, amikor egy író olvas egy regényt, és sorolhatnám. Kiállítások, múzeumok, amik megragadnak bennünket. A saját életemben is van egy ilyen, évtizedek távlatából is emlékszem. Greenwichben jártunk, és akkor megnéztük az idő történetét. Engem az megragadott, az a kiállítás. Én ott minden betűt elolvastam. Annyira izgatott az idő története. A feleségem közben az örökké valóságot élte meg, mert nem bírta kivárni, hogy én mit bogarászok azon a kiállítás. Ugye az időről szólt, azóta is emlékszünk erre a kiállításra, amik megragadnak, ami elevenen érint bennünket. Így hívlak most benneteket ebbe a fejezetbe, az Apostolok cselekedetei 13. fejezetébe. Egy fantasztikus kiállítás van előttünk, hogy kinyílik előttünk egy olyan világ, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkat izgat. Az evangélium, ami elindul Jeruzsálembe, hogy hódítja meg a világot? 100 éven belül, hogy jut el egy egész birodalomba internet nélkül? Hogy jut el az emberekhez? Hogy születnek közösségek? Különösebb propaganda nélkül, média nélkül. Mi a magyarázata ennek? Hogy csinálták? És milyen volt ez a prédikáció, amire 3000 ember meg tudott térni? Nagyon izgalmas. Hallani, ott lenni, látni. Ez van előttünk, a 13. fejezetben. Egy egész igehirdetést már végighallgattatok azzal, hogy felolvastuk az igét. Így prédikált Pál eredetiben. Ott láthatjuk a kiállításon, hogy szóról-szóra mit mond. És izgalmas visszanézni, hogy lehet tudni, hogy mit olvasott föl a zsinagógában előtte az előjáró az Ószövetségből, hogy a Mózes 5. könyv, mert arra utal Pál apostol, kinyílik előttünk egy ajtó, amin belépünk egy másik világba, hogy felfedezzük azt, és valahogy magyarázatot találjunk arra a titokra, hogy a keresztény hitben mi ez az erő, mi ez a hatalom, ami az egész világot meghódította, és ez ma is így van. Ma is népek, nemzetek, milliók térnek meg Krisztushoz. Valamit meg lehet látni ennek a titkából ezen a fejezeten keresztül. Kontrasztként hadd mondjak egy másik hozzáállást. Egy írásmagyarázót olvastam, és ő azt írta, hogy milyen izgalmas ez a fejezet szemben a mai nyugati kereszténységgel, ahol senki nem várja, hogy bármi is történik egy Isten tiszteleten. Azt sem várjuk, hogyha itt Jézus nevében prédikálnak, akkor megköveznek. És azt sem várjuk, hogy 3000-en meg fognak térni, vagy bárki is meggyógyul Jézusnak a nevében. Nagyon nagy a kontraszt a 13. fejezet és ez a megfogalmazás szerint. És tudom, hogy nem ilyen egyszerű nyilván, hogy nem ennyire hatástalan a keresztény jelenlét a világ nyugati felén. A feszültséget is érezzük, ahogy nő, ahogy válik szét a keresztény élet, hit, gondolkodás, felfogás attól, ami ma Európában van. Érezzük a feszültséget, hogy egyre inkább van súlya, tétje, vállalni a hitünket. És hiszem, hogy érezzük azt is, hogy Isten gyógyít, hogy Isten cselekszik, hogy Isten magához vonza az embereket. A járvány idején ezért imádkoztunk, és meg is éltük, hogy Isten közöttünk van. Ennek a jeleit hordozzuk, ennek a jelei vagyunk és a tanúi. De mégis azért azt a jelenséget, hogy azért a társadalom egészen nagyjából közömbös a Jézusi történettel kapcsolatban, azért azt mindannyian tapasztaljuk és éljük. Nézzük inkább így ezt a kiállítást. Nézzünk inkább így bele ebbe az igé szakaszba, hogy mi a titok nyitja, mitől lesz olyan erős és olyan megosztó az evangélium, mi benne az erő, hol kapaszkodnak bele az emberek, és hol érinti meg az embereket. Én az indulatokat figyeltem ebben az ige szakaszban, és az első, ami szembeötlő, az az elemi érdeklődés. Hogy ahol csak Jézusról kezdenek beszélni, ott elemi érdeklődés jelenik, meg odafordulnak az emberek. Hadd olvassam a 42. és következő verseket újra, hogy megelevenedjen ez. Amikor pedig mentek kifelé a zsinagógából, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Miután szétosztott a gyülekezet, sokan követték a zsidó és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallgassák az Úr igéjét. Mert tudjátok ezt gondolni, hogy itt valami elhangzik, és jövő héten az egész város ide tódul. Mert olyan dolgokról van itt szó, hogy mindenkinek hallani kell. Egész héten erről zengett a város. Mindenki ott akart lenni, hogy hallja, hogy maga élje át. Elemi érdeklődés. És persze más lesz ez az érdeklődés a zsidóságban, és más lesz ez a pogányságban. Talán nézzük őket. A zsidóságnak az igehirdetés lesz a kulcs, az a gondolat, az az érvelés, amin végigmegy Pál apostol. Mert hogy az derül ki belőle, hogy a történelem és az Istennek a terve az egybe kapcsolódik. És a zsidóság a saját történetét hallja, és ezen keresztül látja azt, hogy Isten mindig is vitte magával az ő népét. Kiválaszt egy népet. A kiválasztott népnek megmutatja önmagát. Felkészíti őt. Aztán Isten újat cselekszik, ahogy az egyiptomi szabadulást átélték, és utána hazára találtak. Aztán a honfoglalás után bírák kora következett. A bírák kora után királyokat kapnak, és aztán Pál apostol itt lép egy nagyot, és azt mondja, hogy és aztán Jézus, a dávidi király. És előtte ugyanúgy fölkészítette a népét, hogy valami új fog kezdődni, keresztelő János. Hogy készüljetek, mert újat cselekszem, és gyertek velem erre a következő lépésre is. És a zsidóság ezt hallja, és azt hallja, hogy Isten újat cselekedett a történelemben, hogy eljött a messiás. Hogy az ígéret, amire évezredek óta vártak az atyák, az megtörtént. Hogy beteljesedik az Isten törvénye. Hogyne volna izgalmas? Hogyne kérnék, hogy te figyelj, beszéljetek még erről, még tanítsatok erről, mert ha ez igaz, akkor az egész világ a céljához érkezett. Akkor valami az egész világot megváltoztató történésnek vagyunk a tanúi. Le ne maradjunk róla. A pogányok nem innen kapcsolódnak ehhez a történethez, hanem a csodálkozástól, hogy nem kell beleszületni. Hogy még csak nem is kell a zsidó hagyományokat fölvenni. Hogy nem zsidóvá kell lennem, hogy ehhez az Istenhez kapcsolódjak. Hogy ez az Isten, akárhonnan jövök, nekem is azt mondja, hogy elrendeztem a gonoszságot, elrendeztem az ítéletet, elrendeztem a bűntudatot. Hogy újat kezdek ezzel a világgal, hogy én nekem ebben részem lehet, és ez a hit és a bizalom által, és hogy összekapcsolódhatom Istennel, személyesen és ugyanakkor valóságosan, közösségben, az életünket átformáló módon, hihetetlen izgalmas, mesélj még erről. Ki ez a Jézus, aki föltámadt, aki legyőzte a halált, hogy van örök élet, és hogy az elkezdődött? Még mondjatok erről nekünk, mert hát nem akarunk szenvedni, nem akarunk betegek lenni, nem akarunk meghalni. Van erre gyógyszer, oltás? Mondjad, osszad. Az elemi érdeklődés, ami vonza az embereket, és aztán amikor hallják, akkor megosztottak lesznek. Van olyan, aki megtelik irigységgel, és köveket ragad, hogy megölje a hírnököket. Van olyan, aki megtelik örömmel és szent lélekkel, és dicsőíti Istent. És van olyan, aki örömmel vállalja a szenvedést is. Nem rendül meg. nem veszi el a kedvét, bátorságát, hitét, azt, hogy üldözik a meggyőződéséért. Három csoport, három indulat, három magatartásforma. Nem fogom mind a hármat végig magyarázni. Leginkább az elsőről szeretnék ma szólni, a zsidóság történetéről, ahogy ők fogadják. Mert ahogy haladunk az apostolok cselekedetére írott könyvben, most van az a pont, amikor látjuk, hogy hogyan találkozik az evangélium és a zsidó kultúra. Hogy hogyan találkozik a zsinagógai közösség az evangéliummal. És azért olvastuk ilyen hosszan az igét, hogy lássuk az ismétlődő mozzanatokat. Hogy ugyanaz történik, hogy városról városra az indulat is ugyanaz lesz, hogy megosztanak. Van, aki követi, van, aki haragra gyúl, és gyilkos indulat támad benne. Ma itt kell megállnunk, aztán majd látjuk Isten segítségével a következő hetekben, hogy mi történik, amikor teljesen pogány közegben szólal meg az evangélium, de ma nézzük, hogy a zsidóságot hogyan érinti. És az indulat, amit itt látunk, az a harag és az irítség. Akik ezt hallották, megteltek. Amikor meglátták a zsidók a sokasságot, elteltek irítséggel, és káromolva ellene mondtak annak, amit Pálék beszéltek. Ezt az irítséget, hogyha közelebbről nézzük, akkor nem lesz olyan egyértelmű, meg kiderül ennek a mélysége. Hogy tudnék, az a szó, amit itt találunk, az nem csak irítséget jelent, hanem buzgóságot is, odaszántságot is, lelkesedést is. És ugyanezt a szót olvassuk, Pál magára alkalmazza, két helyet hadd idézzek, az első a Filippi levélben. Ma mind a kettő önmagáról szól. Pál azt mondja, buzgóság szempontjából az egyház üldözője voltam. Irítség szempontjából. Ugyanaz a szó. És aztán később a Galatákhoz írott levélben, és a zsidó hithűség, ben sok kortársamat felülmúltam népem körében, minthogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. Buzgó rajongója voltam. És innen jobban nyílik ki ez az irítség szó is, hogyha valaki nagyon szeret valamit, mint hogy a zsidóság nagyon szerette a maga hagyományát, ebben élt, de milyen árat fizetett érte. Annál jobban látjuk a szeretetét. Kész volt ezért meghalni is. Én az vagyok, aki a Mózes törvényei szerint élek. Én ebben a hagyományban vagyok otthon. Az őseim ide kötődtek, én az ő láncolatukban vagyok benne. Az én történetem az Úr története, Mózestől kezdve, meg Ábrahámtól kezdve. Ez az én hagyományom, ez az én történetem, ez az én életem, ha megöltök a szombatot, nem adom. A törvényeket, a tisztát, a tisztátalant nem adom. Inkább belehalok. És akkor megjelenik két rabbi, Pál, úgy is van öltözve, szót adnak neki, gyere taníts, gyere mondj valami bátorító, buzdító szót, és elkezdi mondani a hagyományt, elkezdi mondani a Mózes történetét, a saját történetüket, és hozzáteszi új korszak. Isten újat kezdett, mindig is így csinálta Isten, kiválasztott, elhívott, fölkészített, vezetett. Most is ez történik, beteljesedik. Nem másik történet kezdődik. Megérkeztünk, célnál vagyunk. Gyertek, folytassátok másként. Gyertek Jézushoz. Ő a Messiás. És a zsidóság egyszerre izgatottan áll, hogy ez igaz. És amikor látja, hogy odaözönlenek a pogányok, ami egyébként az ígéret, a Sion hegye magasan fog állni, minden népek hozzá fognak jönni. Látják az egész várost, hogy ott tolong a zsinagóga kapujában, mind hallani akarja. És ők hisznek? És ők kapcsolódnak ez a hagyományhoz? És ők nem lesznek zsidóvá? És nekik nem kell? Ez ugyanaz, mint amit én eddig hittem? Ez más, mint amit én eddig hittem? Valami lezárult, és nekem új módon kell viselkednem, másképp kell hinnem, másképp kell követnem, és gondolnom a hagyományaimra. Újra kell gondolnom. Ez nem az. Féltékeny vagyok, haragos vagyok, megváltoztatták, elveszik tőlem, engem hívnak változásra, engem ezért eddig üldöztek. Most nekem kell változnom, és az övék, akik engem eddig megvetettek, nem akarom. Ez az indulat van bennük. Rajongás, féltékenység, frusztráció, irigység. És van, akit ez változásra indít, és lép Jézus felé, és befogadja, és hiszi az ígéretet, és az írások beteljesedését, és van, aki nem tudja ezt meglépni. És beteljesedik rajta, amire figyelmezteti Pál, ami újra és újra ott van a zsidóság történetében, hogy hív az Isten, hogy gyere velem, hogy légy az én népem, és nem tudja megélni. És kívül marad, és szembefordul. Ahogy szembefordultak Jézussal Jeruzsálembe, ugyanaz a megoszlás történik itt is. Nekik azzal kell szembesülni, hogy nem a hagyomány tart meg, hanem az élő Isten, aki a szövetségébe hív, és ha ő egyet lépett, nekem mennem kell vele. Az életem változik. Hogy ki vagyok, hogy vagyok jelen a világban, változik Istennel. Röviden hadd szóljak a pogányokról, azokról, akik nem féltékeny irigységgel maradnak kívül, hanem örömmel lépnek be. És nagyon fontos, hogy ők is a zsinagógában lépnek be az Isten szövetségébe. Nagyon fontos látnunk, hogy a zsinagóga az nem egy, hát így mondjam, hogy taktikai eszköz a keresztény misszióban. Nem egy ugródeszka, nem egy pont, ahonnan el lehet indulni, és aztán hagyjuk magunk után minél hamarabb. Az nem egy, az egy lényeges pont, az egy fontos pont. A zsinagóga az nem csak egy istentiszteletre, egy órára használt hely, az a közösségnek a találkozási pontja, az az életnek a középpontja. Ahol mindenki együtt van, ahol az ügyeket intézik, ahol megélik a közösséget, ahol megerősödnek abban, hogy kik vagyunk, hogy miért jó élni, hogy kell élni, hogy nem. Ebbe a közösségbe hívja be Isten a pogányokat. Ugyanabba a szövetségbe hívja be őket. És ez nagyon fontos, mert különben hajlamosak vagyunk mi magunk is azt gondolni, hogy Jézus követése, ez a keresztény hit az egy ilyen belső lelki út. Az egy ilyen személyes lelki állapot, az egy ilyen magánügyes történet, hogy ez csak az én meggyőződésem, és ez nem hat ki, ez nem megy ki, ennek senkinek semmi köze ahhoz, hogy én mit hiszek. A pogányok a zsinagógai közösségben kapcsolódnak be Isten népébe, bekapcsolódnak egy közösségbe, a hit összeköt bennünket, a hit egyszerűen gyökereket enged, és fölfedezi a pogány is egy másik kultúrából, majd lesz erről még bővebben szó, hogy ez az ő története is, hogy az ő élete Istenben van elrejtve. 5 szó, ami gyakorlatilag egy mondatban szerepel 38-39. Versben. Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazolhattatok meg, ő általa mindenki megigazol, aki hisz. 5 kulcs szó van ebben, ami nélkül akármilyen kultúrából is jön valaki, nem tud kapcsolódni Istenhez. Mert mi is ebből a gyökérzetből értjük meg, hogy kicsoda Isten is, mit jelent vele élni. Nem tudjuk kihagyni az Ószövetséget, nem tudjuk kihagyni a zsidóságot a saját hitünkből, mert Isten fölkészíti az ő népét, mert Isten kijelenti magát, viszi őket, és aztán lép egyet, és meghív ebbe a történetbe. Nem tudjuk átlépni az Ószövetséget, hogy mi a bűn. Azt ott tanuljuk meg. Azt az Isten népében lehet megérteni. Hát különben mi a bűn? Ma az a bűn, ami kiderül. Ami megszégyenüléssel jár, nem? Hát az a bűn, hogy erkölcsileg jó, rossz, ki tudja ezt eldönteni. Nem. Azt Isten rég elmondta, hogy mi a bűn, hogy mi az a, csak bibliai szavakat hadd mondjak erre, és rögtön érezni fogjuk, milyen gazdag ez, ennek a szónak a jelentése, hogy mi az, hogy kudarc, hogy mi az, hogy céltévesztés, hogy mi az, hogy ellenséges indulat, mi az, hogy lázadás, mi az, hogy hitetlenség, mi az, hogy hűtlenség. Ezeket mind használjuk. Ez a bűn bibliai fogalmának a leírása, hogy mi az igaz élet, megigazulni. El tudjátok ezt gondolni, hogy minél idősebb az ember, talán annál nehezebb. belenézel a tükörbe, és egy igaz ember néz vissza. El tudjátok ezt gondolni? Ez történik, ezt hirdetik. Isten megbocsátotta a bűneidet, megigazított. Isten igaz embernek fogad el, tisztának, ártatlannak. Mind tudunk ehhez kapcsolódni. Aztán a törvény, hogy van norma, hogy nem én szabom a normát, hogy nem én döntöm el, hanem van olyan, amihez mindent hozzámérhetek, hogy van olyan útmutatás, ami eligazít engem az életben, hogy van olyan használati utasítás az életben, hogy hogy kell élni, hogy mitől lesz jó az életem, mitől lesz boldog az életem. A törvény, az ilyen útmutatás az Istentől, hogy ő mit tart jónak, rossznak, hogy hogy kell élni. És a kegyelem, amikor elfogadott vagy, anélkül, hogy te ezért különösebben tettél volna, egyszerűen csak átölelnek, ahogy az édesanyja átöleli a gyerekét. Abban meggyógyulunk, az mindig hiányzik. A kegyelem, amely körülvesz, amiért nem tudsz mit csinálni, és amiben nem tudsz elég rossz lenni, hogy kiessél belőle. Hogy mennyire fontos, mint a kenyér. És ez ott van, ebben az egy mondatban, ez az üzenet, hogy ez áldozat, hogy ez nem egy ilyen, felejtsük el, hanem hogy ennek emögött egy áldozat van, hogy emögött egy élet föláldozása történt. Ezt az Ószövetségből értjük, ezt a zsinagógában tanuljuk meg, ezt az Isten népében kezdjük el fölfogni, és végül, hogy mi a hit. Hogy egyszerre az ismeret, és az ismeretnek az értelme, ahogy a másik embert megismerem, ahogy a szerelmes megismeri a társát. Hogy mindenben ismerni. Hogy bizalom, hogy rád bízom magam. Hogy hűségesnek lenni, hogy veled vagyok, hogy a tiéd vagyok. Hogy engedelmesnek lenni, engedelmeskedni. Ezt is csak a zsinagógában tanuljuk, hogy ez a hit, és nem más, amit a világban éppen annak tulajdonítanak, hogy én szugerálom magamba, erősen hiszek, koncentrálom, és stb. Nem is mondom tovább. Szóval a pogányoknak is a zsinagógába kell megtanulnia, hogy ki az Isten, és mit jelent hozzá tartozni. Ott fakad fel az öröm. Mert az evangélium az mindig történeti. És a zsidóságon keresztül értjük ezt meg. Nem csak egy hangulat, nem csak egy lelki állapot, nem csak egy erkölcs, hogy jó ember vagyok, nem öltem, meg nem loptam, nem hazudtam. Egyre bizonytalanabb az ember, majd sorolja föl, hogy milyen a jó ember, és én az vagyok-e. Az közösség. És végül a harmadikat nagyon röviden hadd mondjam. Azoknak az indulatát, akik örömmel vállalják még a szenvedést is. Úgy látom, hogy Pál és Barnabásra gondolok, úgy látom, hogy az ő titkuk az, hogy otthon vannak. Otthon vannak Istenben. Bármi is történik, ők Istenben vannak, és nem rendülnek meg. Ez a tanítványok kiváltsága, Jézus követőinek a kiváltsága, és különösen izgalmas, hogy ebből sokfelé nyílik ki a lehetőség. Ma arra nyílik ki az ember, hogyha én bárhol otthon vagyok, akkor sehol se vagyok otthon. Ha bármi jó, akkor igazából semmihez se kötődöm, mert független vagyok. Itt nem ezt látjuk. És kiállításon vagyunk, múzeumban vagyunk, kinyílik egy világ előttünk. Barnabás ciprusi, hova mennek először, mikor elindulnak? Ciprusra. Pál apostol Tarzuszi, Galáciában van. Hova mennek Ciprus után? Galáciába. Mennek haza. Viszik a hírt. El akarom mondani a sajátjaimnak. De nem attól vannak otthon, hogy ismerik a kultúrát, hogy ismerik a nyelvet, hogy ismerik a zsinagógákat, hogy ismerik a szokásokat. Nem ettől vannak otthon, hanem Istenben vannak otthon. És két nagyon erős élmény éri őket. Az egyik a siker, hadd mondjam így a sikert. Hogy az emberek, az egész város összegyülekezik, és nézzétek meg, hogy milyen erős nyelven fogalmaz, hogy mi történik. 48. vers. Ennek hallantára Örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, mindnyájan hívővé lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. Hát egyrészt van egy tartomány, amiben elterjed, amiben beszédlész, ami hír lesz, és továbbadják az emberek az egyik a másiknak, el se kell menni Pálnak, mert mindenki erről beszél. De ami előtte van, akik az örök életre választottak. Csak ezt az egy kifejezés. Magatokra tudjátok alkalmazni ma itt, annyi keresztjén, hittanórával, istentisztelettel, konfirmációval a hátunk mögött? Tudjátok ezt mondani? Hogy örök életem van? Hogy arra választott engem az Isten? Akkor kezdjük érteni ennek a súlyát. És ezt nem ők csinálják, ezt Isten cselekszi. Nem részegednek meg, nem szédülnek meg, nem szállnak el, hogy én nekem örök életem van, most már aztán semmi baj nem történt, én mindig megigazultam, én tökéletes vagyok, semmi ilyen nincsen. De az örök élet elkezdődött, de a Jézus föltámadt, és ezzel a világ megváltozott, és a halál legyőzetett, és a bűn megítéltetett, és a gonosznak megvannak számlálva a napjai, és én Istenben vagyok otthon, és hozzátartozom, és igen, találkozom a halállal, igen, találkozom a szenvedéssel, a bűnnel. Már vége. Én már nem ez vagyok. Isten az örök életre választotta ki az övéit. Ezt hirdetik, ezt élik. Tartományok beszélnek róluk. Nem szédülnek meg, és fordítva, amikor köveket ragadnak, hogy kivégezzék őket, hogy elhallgattassák őket, hogy meggyilkolják őket, nem riadnak vissza. Mit csinálnak? Lerázzák a port a lábukról, és mennek tovább. Hogy tudja valaki lerázni magáról ezt az indulatot? Csak gondoljatok bele otthon. Egy szusszanás a kedvestől. Hát már a plafonon vagyunk. És megint nem rakta el a tányérját. Hát nem igaz. Ennyi. És elvesztettük a békénket. És ennek semmi köze az, hogy az életünkre törnek. Lerázza a port a lábáról, és megy tovább. És mondja ugyanazt. Hogy tudja? Istenben van otthon. És a szenvedést is örömmel vállalja, mert tudja, hogy ez a valóság. Hogy megváltozott a világ. Hogy én az Istené vagyok, Istené lehetek. Hogy az életet, amit elkezdett bennem, a feltámad, ez egy másfajta élet, és én ezt élhetem. Háromféle érzés, indulat, magatartás, elemi érdeklődés, nem közömbösség, nem érdektelenség, aminek a tanúi vagyunk. Amit látunk, hogy az evangélium hogyan terjed, zsinagógáról zsinagógára terjed. Mert az evangélium történeti, mert az evangélium ebbe a világba kapcsol bele bennünket, nem lelki lebegés, nem érzések, nem gondolatvilág, nem egy viselkedés forma csupán. Hova gyökerezem? Hol vagyok otthon? Miről szól ennek a világnak a története? És mi van rám bízva? Mi a reménységem itt és most? Elutasításban és sikerben egyaránt. Kié vagyok? Az Istené vagyok. Benne vagyok otthon. Hogy mit jelent ő hozzá tartozni, azt a közösségben éljük meg. Akit Isten fölkiválaszt, fölkészít, örök életre hív és meg is őriz. Testvérek, hogy ez ma mit jelent? Én hiszem, hogy ez egy olyan kiállítás, amiben belenézünk újra és újra. Látjuk az ige hirdetést, látjuk, hogy hogyan terjed. Én hiszem, hogy amikor ez megérint minket a Szentlélek által, akkor ennek a történetnek leszünk a részesei. Ez az én története. Ez az én családi regényem. Ez az én jövőm. Ez az én reménységem, vigaszom. Gyertek, éljük együtt. Gyertek, dicsérjük Istent, és őrizzen meg az Úr, hogy megbotránkozzunk. Inkább merjünk lépni, inkább merjük megérteni, hogy Isten újat akar velünk kezdeni. Így legyen. Amen. Csendben imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy kinyitod előttünk a Te világodat, és behívsz minket. És nézzük az örömet, nézzük a fenyegetéseket, nézzük a frusztrációt, a küszködést, a változással, a befogadással, és ha mellé tesszük a saját örömeinket, a saját küszködéseinket, a saját félelmeinket, bárcsak, Urunk, veled tudnánk lépést tartani. Köszönjük, hogy erre hívsz. Köszönjük, hogy nem zárod be előttünk a Te ajtódat, hanem most is kitártad. Köszönjük, hogy az örök élet ígérete az a miénk. Köszönjük, hogy mi láthatjuk a Te jelenlétedet ebben a világban, érezhetjük saját életünkben, közösségeinkben. Köszönjük, hogy nem vagy távol, hogy nem vagy néma, hogy nem vagy idegen. Hálásak vagyunk a kegyelemért, amivel felénk fordulsz. Hogy befogadsz és elfogadsz, hogy megigazítod az életünket, hogy megtanítasz, mi a jó és mi a rossz, mi a bűn, mi a kegyelem, mi a szeretet, mi a hit, mi a reménység. Urunk, kérünk, hadd legyünk egészen a Tieid. És nem csak magunkért könyörgünk, hanem azokért, akikhez tartozunk. Hálásak vagyunk az előttünk élt nemzedékekért, köszönjük a szüleinket, akiken keresztül az életet kaptuk, és köszönjük a gyermekeinket, akikben láthatjuk a Te ajándékodat. Urunk, kérünk Téged, hogy ahogy van biológiai élet, hadd legyen részünk az örökkévaló életben, a veled való közösségben. Így kérünk, Urunk, szeretteinkért, akikkel otthon vagyunk, akikkel együtt vagyunk, hogy együtt vigyél minket, hogy áraszd ki ezt a kegyelmet az otthonainkba, hadd legyenek azok források, hadd legyenek azok befogadó helyek, ahol egymást tudjuk elfogadni, szeretni, megbocsátani, megélni azt a tőled kapott életet, kegyelmet, és ahonnan kiáratod az evangélium mások felé is. Köszönjük, hogy nem lelki lebegésre hívsz, hanem az életünknek megszentelésére. Áldott légy ezért, Urunk Jézus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.